Amikor e héten előkezdünk Mózes harmadik könyvének a közepe irányában, a heti szakasz számos törvényt tartalmaz, számos figyelmeztetést, intést, törvényt, a templom és a magánéleti rendre egyaránt. Könnyű lenne bármelyiket kiragadni ezek közül, hiszen olyan általánosságok vannak, amelyeket már nagyon-nagyon is ismerünk, és nagyon-nagyon nem tartjuk be, vagy betartjuk. Ezek közül most mégiscsak egyet szeretnék kiemelni, ami talán furcsának hangzik, a Mózes harmadik könyvének a 18. fejezetében hangzik el, hogy ne add a Moloknak a magzatodat, majd a 20. fejezetben az a férfi, aki a Moloknak áldozza a magzatát, legyen megkövezve is. Magyarul Isten ítéletet végre kell hajtani a népnek. Nem féltem veszem ezt a gyermekáldozatnak a kérdését, mert aktuális is, hiszen mélyen beszívódott, beívódott a mai kultúránkban, méghozzá keresztény kultúrában is, de ezt majd későbbiekben. Mi is a Molok áldozat, a gyermekáldozat? Valójában valóságos gyermekáldozatról van szó. A magzatot, vagyis a csecsemőt feláldozták a Moloch Istennek az oltárán. Ugyanakkor ismerős a gyermekáldozat több formája is. Egyrészt ismerős ez akár a görög mitológiának a megélésében. A görögöknél ugyanúgy volt gyerekáldozat, mint éppen az inkáknál, vagy az egyiptomaiaknál, mindenhol. Így akartak érdemeket szerezni, kiengesztelést szerezni az ő istenük irányában. A kánáni népeknél Moloknak hívták ezt az istent, ezt a bálványistent, amelynek áldoztak. Nem ritka a történelemben a gyermekek feláldozása tehát, és még az se ritka, hogy a gyermekeket úgy áldozták föl, még Izrael nép idejében is, magák az izraeliták is, hogy egyszerűen megölték a gyermekeket, a gehennára kerültek, elégették őket, és ennek volt egy szociális oka is, mégpedig az, hogy nem tudták eltartani, nevelni a gyermeküket, úgy volt, hagyták az útszélen, vagy egyszerűen meggyilkolták. Gyermekáldozat. És gyermekáldozatról beszélve, elővehetjük a régi gyermekáldozatokat, elővehetjük azt, hogy Isten mennyire megtiltotta a később már felnőtti embereknek a meggyilkolását is, hiszen a gyermekáldozat folytatásaként, vagy más megjelenéseként megjelentek és működtek az emberáldozatok, ismerős akár a perui vagy akármilyen indiánoknak az életébe, hogy hajadon érett szűzlányokat áldoztak az istenük oltárán, emberáldozat volt, de előttünk lehet Izsáknak a története, hogy Ábrahám korában még általános volt az emberáldozat, amit Isten egyszerűen Izsák történetével lezárt, nem kell neki. Miért is veszem ezt elő? Vegyük a korszerűségét ennek a gyermekáldozásnak. Valójában megszűnt a gyermekáldozás? Valójában megszűnt az, hogy a gyermeküket odaadjuk valami idegen Istennek? Nem kell nagyon visszamenni a történelembe, maradjunk a magyar történelemben. Azzal, hogy a gyerekkel legyen valami sikeres, jobb élete, a paraszti világban, a jobbágyrendben két lehetősége volt. A családnak a gyereket odaadta papnak vagy katonának. A kitörésnek, a fejlődésnek, a sikernek, vagy hát a megélhetésnek nem volt más kiútja. A nyomorból, a lehetetlenségből egyetlen lehetőség volt, pap, katona. Hova is adta? Idegen Istennek a hatalma alá, és idegen Istennek az eszköze lett a hatalomé. Mert odaadta a gyermekét, és ez a pap egy egyház hatalmának a gondolkodás nélküli végrehajtója volt. Katonaként ez nem kérdés, hiszen amikor bevonult, berukkolt katonának, akkor onnét ő már csak a parancsnak engedelmes végrehajtója volt. Ugyanaz történt. Az egyszerű jobbágy paraszt ember a gyermekét odaadta egy másik hatalomnak. Egy kicsit távolabbra megyünk, bizony örömmel adták oda a gyereket a török időkben, mert abban a nyomorban, kizsákmányolásban, amiben éltünk 150 évig ebben az országban, egy hatalmas kitörési lehetőség volt, hogyha a deli egészséges, gyönyörű fiút odaadhatták Janicsárnak. Janicsárnak, aki talán apró gyerekként elkerült otthonról, és néhány évtized múlva lehet, hogy a saját hazájának lett a kirablója, az adó behajtója, vagy akár vérengző katonája, aki ellene tört. És a szülők örömmel adták oda a gyermekeket, mert lement a gond, elmúlt a félelem, tudták, hogy a török seregben jó módban és biztos egzisztenciával mehettek tovább. Ennek természetesen voltak tudatos más formái is, hiszen a török-oszmán birodalom arról szólt, hogy idegenekből építették föl az uralkodó rendet, és így megszüntették a versengés egymás között, hűbéresek, hűséges alattvalók lettek a mindenkori legmagasabb hatalomnak. Ne add oda a gyerekedet. És ma is egyre inkább halljuk megint a magzatgyilkosságokat, a gyermekek elvételét, a magzatok elvételét, és maga a történet mindig-mindig ugyanaz. Az önzés, az én, vagy az a helyzet, amikor uralkodik egy hatalom, és nem tehetünk mást? Vajon gondolkodtunk, hogy ennek a törvénynek és a törvénynek a következményei ma is érvényesek? Hiszen a harmadik Mózesének a 20. fejezetében az van, hogy ölessék meg az a férfi, aki a magzatát Molochnak áldozza. Ma nem abban a korban élünk, amikor Isten az emberekre bízta az Isten ítéletet. Azonban a következmények ma is ugyanazok. Az a szülő, aki odaadta gyermekét egy hatalomnak, akkor a folyamatosság megszűnt. Megszűnt a folyamatosság, hiszen a szülőnek a gyermeke Isten szerint egy folyamatosságnak a része, az élet továbbadása folyamatosság, amely természetesen a tudása ismerette bővül, de a cél, az út mégis egy. Ma nagyon-nagyon sok odaadásról lehetne beszélni. És ha belegondolunk, érvényes az a törvény ma. Moloch, idegen Isten. Moloch, ma kicserélhetném ezt a szót, ezt a nevet, a pénz. odaadom a gyermekemet a pénz istenének. A magyar nyelvben benne is volt régen, hogy katonának adtam, vagy papnak adtam a gyermekemet. Nem az történt, hogy mi lett belőle. Nem a folytatásról szólt, ha egy szülő beszámolt a gyermekének a sorsáról. Ma a Molochot pénznek hívják. Neki születnek a gyermekek, és a pénz szolgaságába tanítatjuk, neveljük, átadjuk a gyermekeket. És valaki, aki a gyermek igazából ebből kimarad, és ma is megszólal, ne add oda a ma istenének a gyermekedet. Természetesen vannak köztünk, akik fiatalok, idősebbek, friss házasok, már özvegyek, és így tovább. Amikor ezt a törvényt így elővesszük, nem önmarcangoló módon, de mégis kötelességünk kimondani. Istenem, bocsáss meg azért, hogy én nem tudom, hogy hány magzatot elvetéltem, megöltem, mert az én életem fontosabb volt, az én sikerem, és az én a boldogságom, és a földi jólétem a pénzvilágában, a fogyasztásban, az önzés bármely fokán fontosabb volt. Molochnak adtam a meg nem született magzatot is. Átadtam bármilyen hatalomnak a gyermekemet, neki neveltem. Oda tettem. Igen, számot kell adni, mert ennek következménye volt, amit ma sírunk, hogy ezt meg azt tettem a gyerekemmel, hogy annak és amannak szolgáljon, és legyen sikeres embere, szolgálja, és a sírás oka pedig közben elveszett a gyermek. Megtanítottam neki vele, hogy hogy lehet a pénzistenének legjobban szolgálni, csak hát, még az ünneplapokon se látom. Odaadtam a pénznek, és ma országok választanak el egymástól. Odaadtam a gyerekemet. Oda. Bűnbánati kérdés ez. Néhány évvel ezelőtt még közösségünkben is volt olyan alkalom, amikor közösségi alkalmunk során az egyik közébünk találkozó hölgy a saját gyermekét a mi tanúságtételünk mellett felajánlotta Istennek. Igen, a gyermek bemutatása erről szól. Hálaadással Istennek való átadás. Valóban, a gyermekedet úgy bemutattad Istennek, vagy a saját produktumod? És már el is tervezted, milyen sikeres nagy bankárt csinálok belőle? Milyen nagy koponyát, aki majd a többieken fog uralkodni? Valóban megtörtént az, hogy Istenem, köszönöm ezt az ajándékot, aki az én gyermekem, és a tied, és köszönöm, hogy én felnevelhetem. 12 évvel ezelőtt magam is gyakoroltam ezt. Nagyon-nagyon ritkán, évtizedeként talán egyszer, ha könny csordul ki a szememből, de volt egy májusi alkalom, amikor a szülőszobán kezembe vettem a gyermekemet, és könnyet ejtve mondtam, Smá Izrael Adonai Ehád, egyedül te vagy az Isten. Köszönöm, és tiéd ez a gyermek. Köszönöm, és engedd meg, és segíts abban, hogy úgy neveljem, hogy a tiéd, és mindig a tiéd maradhasson. Vajon hány hívő családban történik ez meg? Az első pillanatban, hogy ne jöjjenek a kísértések. Ki a gyermek? Ki? És valóban Isten elfogadja az áldozatokat, különös abból, ami az övé. Mert Istennél az élet fontos, mindenek feletti törvény. Ne add oda a gyermekedet, mert a büntetés rajtad van. Nem Isten büntet. Hazánkba nem éri meg az egyben reprodukciós rátát a születések és a halálozások száma. A nagyon-nagyon modern társadalomban ugyanúgy. Moloch működik. Ledöbbentő, hogy Németországban 0,4 a gyermekek születésének a rátája. Nincs folytatás. Magukra vették a halált. Nincs folytatás, mert a pénzisten ezt ott követeli a gyermekeket, és azért kellenek idegen gyermekek. És folytatódik a bűn halmazása, hogy messzi országokból szintén odaadják a gyerekeket a pénzistenének. Nem nehéz kiszámolni a következményeket. Akár egy nyugat-európai országban a következményeket, akár vagy Egyesült Államokban a következményeket. Gondolkodj, ember. Valóban oda kell adni a gyerekedet pénzért, a magad örömeért. És valóban Istennek kell-e ember áldozat? A pár szavamat azzal kezdtem, hogy aktuális. Aktuális az ember áldozat és a gyermek áldozat. Térjünk oda az ember áldozatra, térjünk erre a témára, hiszen kapcsolódik. Valóban Isten elfogadja az emberi életet áldozatként. Valójában Isten a saját törvénye ellenében törvénytelenül cselekszik és kér valamit. Az az Isten, aki azt mondja, Molochnak ne add a magzatodat, ő azt mondja, nekem meg add ide a magzatodat. Valami nem stimmel. Az az Isten, aki Ábrahámnak közölte, hogy nem kell. Ne folytasd az emberáldozatot, hiszen ez már Izsák esetében nem csecsemő és nem magzat volt. Nem kell. Ne tedd. Valójában az Isten, aki nem fogadja el a gyermek, sőt tiltja a gyermek áldozatot, nem fogadja az ember áldozatot, az feláldozza önmaga gyermekét, önmagának. Valóban, most a keresztény húsvét ünnep után fel kell tenni a kérdést. Valóban Jézus áldozat volt? Sok oldalról meg lehetne kérdőjelezni ezt, de most azt hiszem ennyi is elég. Isten soha senkitől, még önmagának sem kér emberáldozatot. De még mártírt sem. Az életátadás más, mint a halál. Megdöbbentő, hogy ugyanakkor a kereszténység naponta megöli Jézust, naponta issza a vérét, és azt hiszi, hogy ezzel ő a mennyországban van. Jézus én bennem, én meg Jézusban, tehát már az üdvözült vagyok. Valóban. Valóban ott a Golgotai kereszten emberáldozat történt. Gondolkodjunk el. Meghalt érettem. Törvénytelen ez a mondat. Minden törvényt kizár. Értem folyt a vére. Hát hogy férhetett, folyhatott értünk a vére, amikor Isten tiltja a magzat és a felnőtt ember feláldozását? Hogy történhetett ez, hogy a görög és egyiptomi történeteknél ott van nem csak az áldozata, az ember áldozat, hanem tovább halad és benne van a kereszténységben. Amikor megemlítem a Golgotai keresztet, meg kell említenem széderestét is. Meg kell említenem az utolsó vacsorát is. Mi ez a sötétség, hogy Isten törvénye ellen mondják, hogy íme az én vérem, nem értik meg, hogy nem Jézusnak a véréről van itt szó, nem emberáldozatról van, az egészen másról. De ugyanakkor szédereste emlékezünk az első szülöttek bőtjéről. Az első szülöttek bőtje, ami nem másra emlékeztet, mint a kivonulásra, és arra, hogy a kivonuláskor megmaradtak Izrael népének az első szülötte, Isten nem ölte meg, az öldeklő angyal nem ölte meg, azonban az egyiptomiak első születtein meghaltak. És van egy olyan elmélet, hogy ezen a kivonulás estéjén, az emlékezet estéjén, az ajtó félre mázolt vér nem más, mint egy jó becsapás. Vagyis a rafinált zsidók állati vérrel bekenték az ajtófélfát, tekintettel arra, hogy az egyiptomiak a sok csapás után úgy döntöttek, hogy na most már jóvá tételt tesznek, és áldozatot mutatnak be a gyermek áldozat bemutatásával. Saját első szülöttjeiket áldozták föl a házról házról járó papok és papnők, hogy megálljanak a nép, Egyiptom népe felett a csapások. És ahol végeztek egy gyermekkel, annak a vérével bekenték az ajtót, hogy a következő pap meg vagy papnő ne menjen be gyilkolni. Hát ezek a zsidók pedig megusszák mindezt, előre bekenték vérrel az ajtófélfát. Keresztény tanról beszélek. És tényleg? Tényleg Isten bármikor hazugságra készített bennünket, hogy átverünk valakit? Vagy Isten ebben az esetben valóban alkalmazta azt, hogy a halál andajalát elküldte az elsőszülöttek meghalásáért, azért, hogy ne legyen folytatás. Hiszen az elsőszülött nem csak a zsidó vallás, de még a kereszténységben is, és az egyiptomi vallásban is, a folytonosság, az Istennek, az uralmának a folytonosságát demonstrálja. István pedig lépett, és az egyiptomi isteneket ítélte meg azzal, hogy nincs folytatás. Elvette az elsőszülötteket, a folytatás megszüntette. Elsőszülöttek. Elsőszülöttek bőjtje széderkor, az egyiptomi kivonulás emlékezetére. Valóban Isten megölte a saját fiát, hogy ne legyen folytatás. Súlyos hazugság. Talán meg kell értenünk, hogy Isten az elsőszülöttet áldozatként soha nem fogadja el, sőt tiltja, mint olvastuk Molochnak a történetében. És ha átgondoljuk csak az előző századok tanulságait, éppenséggel az elsőszülött az, aki nagyon fontos Istennél. Az elsőszülött, aki egykor a családnak a főnöke lett, felelős ember. Az elsőszülött volt az, aki a családi, társadalmi rendben az időszülő halálakor vagy alkalmatlansága esetén átvette azt a feladatot, hogy a többieknek adjon a jövőre örökséget, ossza ki az örökséget, gondoskodjon a hajadonokról, gondoskodjon a többi fiatal testvérről. Talán így megértjük, hogy Jézus valóban elsőszülött. Ebben az értelemben értenünk az elsőszülöttséget, hogy lett egy első, aki felelős mértünk, akire rábízta az örökséget, rábízta a testvéreknek, a további testvéreinek a gondozását, az örökség által való elindulását, és egybe tartotta így a családot. Dehogy halt meg Jézus áldozatként, dehogy ő lett az elsőszülött. Dehogy is történt becsapás Egyiptomba. Pontosan arról szólt, hogy Isten megengedte az öldöklő angyalnak, hogy szüntesse meg azt az örökösödést, azt a rendet, amit ő Jézusban, és immáron Krisztusban, és nem Jézusban. Gyakorlattá tegye. Talán így értjük meg, hogy Isten egyszülött fia. És így értjük meg, mi az, hogy elsőszülött és egyszülött. Talán így tudunk különbséget tenni, hogy Adonai Isten egyetlen fia, de Adonainak van elsőszülött fia. Az a Jézus, aki földi emberként a teljes engedelmesség által újra első lehetett az emberek között. Újra Ádám lehetett, hogy az utána következő sok-sok generáció gyermekei az ő testvérei legyenek, nem gyermekei. Testvérei. Az elsőszülött tehát maga a Messiás, aki nem más, mint a feltámadott, és akinek teljesen Adonai a belsője, a szelleme, és így a hatalma is. Ez a hatalom viszont olyan hatalom, mint egykor volt a családokban, az elsőszülött fiú köteles volt gondoskodni, örökrészt adni, és a család minden egyes tagjáról gondoskodni, mindaddig, amíg nem léphetett bele az örökségébe. Ne adod a gyerekedet. Így kezdődött mindaz, amit most el akartam mondani. Ne add oda a gyerekedet. A jövőt áldozott föl. A saját gyermekedet. Minden kornak megvan a maga istene, maga uralma. Neked kell döntened, kinek adod, kinek adtad oda, mit ne tegyél, és miért kell bocsánatot kérned Istentől. Felnőtt gyerekedért már nem tudsz döntést hozni, de a magad bűnét rendezheted. Bocsáss meg Istenem. Én nem rád tekintettem, nem tőled kérdeztem, hogy mi legyen az én gyerekemből, hanem láttam a ma uralkodó divatos Istent, és odaadtam neki. Odaadtam katonának, odaadtam papnak. Odaadtam a pénzistenének, bankárként, ideológusként, olyan matematikusként, akinek nem kell gondolkodni se, csak az algoritmusokat kell ismerni. A te gyermeked a jövő. De milyen jövőt szánsz neki? A te gyermeked a jövő volt, méghozzá tiéd is. Ha ezt a törvényt betartotta volna az emberiség, és különösen az úgynevezett keresztény Európa, vagy keresztény Amerika, nem állnánk ott, ahol vagyunk. Megmaradtak volna a családok, megmaradt volna az, amit Isten akart azzal a néppel, azzal a családdal, azzal a nemzettel, azzal az emberrel, aki neki született meg. Nem kellenének öreg otthonok, elfekvők, szenvedő öregek, akik odaadták a gyereküket, és ma nincs, aki ápolja őket. Egykor nagyon sokat szenvedő szinglik, akik nem vállalták Isten áldását, és zárójelbe csak annyit, ha nem fogadok el valamit, azzal is megszüntetem. Önmagad kényelméért, testi, lelki öröméért feláldoztad a jövődet, odaadtad Moloknak. Mert Molok nem csak a pénz lehet, hanem saját magad is. Saját magad uralod a sorsodat, jövődet, vásokét, és gyilkos lettél. Azt hiszed, hogy feláldoztál valamit, és közben gyilkoltál. Ha ezt a Molok törvényt, az élet szentségének a törvényét továbbra sem tartjuk be. Nincs jövő. Mert ezek az istenek, amelyek az örökkévaló Isten helyett működnek, mind-mind gyilkosok. Nem nehéz kitalálni. A pénzért megy a hajsza, a hatalomért megy a gyilkolás. Minden Isten elvárja, kikényszeríti, hogy minden ember egymás ellensége legyen. Ennek a kezdete akkor kezdődött, amikor az ember a saját magzatát a gyehennába elégette, Molochnak odaadta, az inkáknál, görögöknél, egyiptomiaknál és másott oltára tette. És amikor ma 0,4% a reprodukciós ráta, sikítóan felkiáltójel, ember, odaadod a magzatodat, tanítatod, hatalomé lesz, sikeres lesz, és őt is, és a jövőt ölted meg. Bűnös leszel. A bűn következményeit pedig nem sokára élvezed. Amikor nem kell lesz, vagy már nem tudsz harcolni, élő halott leszel. Nem fog csöngeni a telefon, nem lesz, aki a bajodban ott lesz. Az Isten meg fog segíteni, ha van pénzed, megveheted az ápolónőt, befizethetsz egy elfekvőbe, sőt, kifizetheted előre a koporsódat is. De vajon Isten azt akarta, hogy így fejezzed be, vagy így szenvedj évtizedeken át? Az egész világ történelem Istennek a terve, folyamatosság. És a folyamatossága alapja, ne öld meg a gyermekedet. Ne öld meg a gyermeked lelkét, ne öld meg a testét, ne add oda idegen Istennek. És ha már odaadtad a te gyermekedet, és lett bele sikeres valami, menj oda hozzá. Mondd el a fájdalmadat. Bocsáss meg, én eladtalak. Én most szenvedek, mert elvesztettelek, de nem szeretném, ha te ugyanezt élnéd meg, amit most én. A reménység pedig az, hogyha eladtad a gyermekedet, ha eladtad a jövődet, mégiscsak van egy idősebb testvéred, aki elsőként újra Ádám, újra ember lett, és akinek lehetsz sok ezer évvel fiatalabb testvére. És ő biztos gondoskodni fog. Egyetlen egy lehetőség. Találd meg azt az elsőszülöttet. Fogadd el. Aki a feltámadás után mondta a tanítványoknak, hogy testvéreim vagytok. Földi életében csak barát volt. Lehet egy igazi testvéred, aki az atya által kötelezve van arra, hogy rólad gondoskodjon, a te örök részedet átadja, amikor te is felnőtt leszel, amikor vele találkozol a feltámadás után.